És ami nagyon meghatározó volt, és egy egészen más fordulatot vett a hitéletem, illetve az Isten képem is sokat formálódott azáltal, hogy Sárospatakra kerültem a református kollégiumba, és kollégista is lettem. Nagyon szerettem azokat az éveket. 4 év alatt 3 vallástanár kísért, és ez is nekem nagyon sokat jelentett, hogy 3 különböző Isten kép gyakorlatilag tükröződött így rajtuk keresztül, és mindegyik valami mást mutatott meg Istenből. Nagyon jó közösség volt ott, sokféle áhítat, a teológusok is gondozásuk alá vettek minket, kollégistákat, úgyhogy ez egy gyümölcsöző 4 év volt, és nagyon gazdag volt hitben. És a családom is azt mondta, tehát a szülők, amikor hazamentünk hétvégente, hogy nagyon sokat kaptak tőlünk, mert a nővérem is oda járt gimnáziumba, és nagyon sokat kaptak tőlünk, és látták a nagy változásokat az életünkben, amikor hazamentünk hétvégente, vagy egy-egy ilyen hosszabb időszak után, hogy formálódtunk.
Számomra, ami meghatározó volt, vagy személyek, akik meghatározók voltak, általános iskolában hitoktató, református hittan óra volt az egyedüli kapcsolat a gyülekezettel, vagy azzal, akit a gyülekezet küldött. És a hitoktatót nagyon szerettem, és a hittanórát is nagyon szerettem. Mi nem jártunk akkor még családilag gyülekezetbe, Isten tiszteletre. Távol volt. Nem a hit, hanem a gyülekezeti életforma. Debrecenben végül is, ahol végeztem az általános iskola tanulmányaimat, mert ott éltünk, utána a középiskolába, már egyházi középiskolába mentem, a református gimnáziumba. Még ami meghatározó volt számomra, a konfirmáció és az utána lévő időszak, mert a mi gyülekezetünkben az ifjúsági élet akkor is erős volt, és ifjúsági körbe hívtak minket. A konfirmáció alkalmával egy kis közösség alakult ki, és elkezdtem ifjibe járni. És az ottani ifjúvezetők, meg az a közösség meghatározó lett. Úgyhogy először a gyülekezetbe péntek esténként jártam, még Isten tiszteletre akkor nem jártam. A középiskolában pedig a vallástanár volt, aki meghatározó volt. Engem egy vallástanár vitt végig, és az ő gondolkodása az nagyon tetszett. Tehát ő nála fel lehetett tenni a gondolkodós kemény kérdéseket is, mert ilyen típusú volt, úgyhogy nekem úgy, ahogy ő végezte közöttünk a szolgálatát, vagy hogy megélte a hitéletét, vagy ahogy Isten felmutatta nekünk, az példaértékű volt.
Itt a középiskola évei alatt fogalmazódtak meg akkor mind a kettőtökben, hogy a teológia lesz az útirány, vagy ennyire azért nem volt egyértelmű?
Nem volt egyértelmű. Egyikünknél sem. Nálam mondták, hogy mehetnék lelkész szakra, tanárok között is, meg a diáktársak között is. Én azért se akartam menni, ha már ők mondják. Volt egy, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, belső elhívásként szokták mondani. Nem hiszem, hogy hozzám bármikor nagyon egyértelműen szólt volna valamilyen bibliai igazszakasz, hogy ezt vagy azt kéne tenni. Nem bibliai igazszakaszok hatására házasodtam meg, hogy az iránymutatás mutatott volna, hogy ezt a nőt kell elvenni. Viszont akkor az életemben egyszer az, hogy én lelkipásztor legyek, az nagyon erős volt. Én tudtam, hogy én erre nem leszek alkalmas, úgyhogy én nem is jelentkeztem teológiára, meg lelkész szakra, hanem más irányba szerettem volna tovább menni. Aztán volt egy betegség, ami miatt kórházba kerültem. Nem volt halálos, de én azt gondoltam, hogy itt a vég, és akkor megfogadtam, hogy elmegyek akkor a teológiára, de akkor is csak ilyen félutas megoldást választottam, mert a teológiára jelentkeztem, de hitoktató szakra. Következő évben megint akkor egy más típusú dolog jelent meg a szívemnél, és akkor megint vizsgálgattak, és akkor gondolkoztam, hogy én ezt is egy Isten jelnek vettem, hogy akkor jelentkezzek át a lelkész szakra, úgyhogy a második évtől voltam lelkész szakos hallgató.
Márta?
Az én utam sem vezetett egyenesen a teológiára. A középiskola végén én elég nehezen hozok döntéseket, ez a mai napig így van, nagyon sokat kell ezen a területen fejlődnem. És akkor is sokat dilemmáztam, hogy hova tovább, és jobb hiány szülői nyomásra végül is engedtem, mert azt mondták, hogy jogász még nincs a családban, mi lenne, ha akkor én lennék a család jogásza majd a jövőben, és rábólintottam, mivel nem volt jobb ötletem, és Budapesten a Károlin kezdtem el jogot tanulni, de annyira hamar kiderült, hogy ez nem az én világom, hogy nem szerettem volna időt úgymond pazarolni arra, ami nem az én utam, úgyhogy 3 hónapig jártam, és látogattam az intézményt, és utána azt gondoltam, hogy valami mást kell keresnem, mert ennek nem lesz semmilyen gyümölcsöző vége. És akkor indították Sárospatakon a katekéta lelkipásztori munkatársszakot, és akkor oda jelentkeztem, és azt kezdtem el. Az valahogy pont úgy, tehát nem szeptemberben indult, hanem úgy valahogy ősszel, de akkor el tudtam kezdeni még, és én ott döntöttem el, hogy ez nem elég, hogy Isten ennél többet szeretne, és átjelentkeztem Debrecenbe, lelkész szakra, és végül is ott találkoztunk, és ott folytatódott a közös út.
Itt akkor a debreceni teológia éveiből, hogyha visszagondolva megosztanátok velünk néhány gondolatot, emléket visszaidézve, akkor ott találkoztatok, ahogy itt az imintiekben ezt már hallhattuk.
Igen, ott találkoztunk, évfolyamtársak voltunk, de talán az első 3-4 évben nem nagyon beszélgettünk egymással. 33-34-en kezdtük el talán a teológiát, tehát mint ma egy osztályi gyermek egy nagyobb iskolában, tehát nem ilyen nagy évfolyamra kell gondolni, amint néhány egyetemi koron 200-300-an vannak, és ott természetes, hogy nem ismerik ők egymást a hallgatók. Voltak közös óráink, de akkor nem beszélgettünk annyit, hanem az életünkben nagyon hasonló változások voltak, és egy beszélgetés után kezdtünk el egyet többet beszélgetni egymással, és akkor kezdett kialakulni közöttünk valami. Hát bennem nagyobb volt az elején a vonzalom a feleségem iránt, mint benne, de a kapcsolatunk az így alakult. A teológián pedig nekem a hitéleti szempontból, vagy a lelkipásztori szolgált szempontjából különleges volt, mert én Debrecenben egy gyülekezetbe jártam, és addig azt gondoltam, hogy az a gyülekezet, amit én láttam, valahol, valamilyen szinten az a gyülekezet fog megvalósulni mindenütt. Tehát, hogyha egy kisebb településre megyünk, nem Debrecenbe vagyunk, akkor is kisebb léptékben ugyanaz fog leképeződni, mint ami ott van, és nekem így nagy meglepetés volt, hogy nem olyan a világ mindenütt, mint az én anyagyülekezetem, és egyrészt másképp is meg lehet élni a hitet, néha pedig a hiányosságokat vettem észre, vagy éltem meg, hogy ami nekem természetes volt, az másutt nincs. Néha meg rácsodálkoztam arra, hogy ezt így is lehet csinálni, és lehet, hogy ez így jobb. Illetve azt is megtapasztalni, hogy ezt már itt talán utólag tudom mondani, hogy az az örömhír, amit hirdetnek nekünk, az nem mindenütt ugyanúgy jelenik meg. Tehát ugyanaz az örömhír változásokat hoz, meghatározó változásokat hoz az emberek életében, egy közösség életében, település életében, de ez néha másképp jelentkezik, és másképp mutatkozik meg.
Még itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva ez úgy is értelmezhető, hogy egy bibliai üzenet akár személy szerint is más-más üzenetet hordozhat valaki számára, az emberek számára?
Igen. Ugyanaz a bibliai szakasz akár egy személy életében szerintem más élethelyzetben másképp jelenik meg, és talán mást világít meg az életünkből, a helyzetünkből, vagy pedig Istenből. Tehát akár így is nézhetjük ezt, és emiatt, mivel különbözőek vagyunk, ezért különbözőképpen szólhat hozzánk, és másképp szólíthat meg. Akár egy igehirdetés után egy-egy gyülekezeti tag mást emel ki abból az igéből, amit hallott. Más fogalmazódik meg benne, ugyanúgy kapott valamit, de másképp kapta azt meg, máshogy kapta azt meg, úgyhogy ez így lehet, illetve az a szép, hogy Isten nem egy ilyen formagyülekezetet szeretne, és a Bibliában nem egy ilyen leírás van, hogy ilyen típusú épületben van, ezen a napon, ebben az órában tarthatják csak az Isten tiszteletet, és csak ezen a nyelven beszélhetnek, tehát nem ilyen formaságokat adott nekünk, hanem inkább megadta a tartalmi lényeget, ami egy adott kultúrában másképp bontakozik ki. Tehát más egy szikszói gyülekezet, más egy New Yorki gyülekezet, vagy egy budapesti, kínai. Különbözőek vagyunk.
kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Szabóné Kovács Mártával és Szabó Pállal, akik a Szikszói Református Egyházközségben szolgálnak. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades, 'cause what the Lord gives, the world. When I get stuck in all my weakness, give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails, 'cause what the Lord. That is for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.
Emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, Találkozások című magazin műsorunk mai vendégei Szabóné Kovács Márta és Szabó Pál református lelkipásztorok, és ugye itt a műsorunk első részében a teológia éveinél fejeztük be a beszélgetést, és azóta ugye több gyülekezetben szolgáltatok. Most ezt az utat, hogyha feleleveníthetjük egészen itt a teológia végétől kezdve.
A segédlelkészi évünket, a hatod évet, azt külön-külön töltöttük, akkor még jegyben kezdtünk el járni. A segédlelkészi év elején, akkor jegyeztük el egymást. Feleségem Hosszúpályban volt, én pedig Máté Szalkán voltam. Mikor letelt a segédlelkészi év, akkor kötöttünk házasságot, és Nyíregyházára költöztünk, a Rakamazi és a Nyírteleki két missziói gyülekezetben voltunk, illetve a Nyírség Egyház megyében missziói lelkipásztorok voltunk. Itt 8 évig voltunk, és ezt követően 4 évet voltunk Debrecenben, az anyagyülekezetembe tértünk vissza, ott szolgáltunk, és idén nyáron költöztünk Szikszóra.
Akkor egy picit részletesebben azért, ha az előző szolgálati helyekről is szólhatunk, hiszen, ahogy hallhattuk, ugye 4 gyermeketek van, így a magánéletnek a formálódását is, hogyha beleszövitek a szolgálati útba.
Hogyha össze szeretném kapcsolni ezt a kettőt, akkor a magam részéről azt tudom elmondani, hogy a magánéleti kihívások és örömök, nehézségek, azok biztos, hogy hatással voltak, ugyanis ahogy például születtek a gyermekeink, szembesültem azzal a kihívással, hogy apaként is helyt kell állni, és ez foglalkoztatott. Tehát éreztem azt, hogy én ehhez nem vagyok elég, és egy gyermek megszületik, akkor a nő anyává válik. Ez a folyamat így jön magától, szerintem, nagyon sokszor. De a férfinál ez szerintem egy küzdelmesebb, vagy lehet ez csak az én életem volt. Úgyhogy például volt ilyen, hogy a nyírtelki gyülekezetben apakört kezdtünk el indítani, hogy jöjjünk össze és beszéljünk erről. Vajon hogyan lehet ezt jól végezni, ezt a feladatot, ezt a szerepet. Vagy ami fontos volt, és másik ilyen meghatározó dolog volt számunkra, aztán ez megjelent a gyülekezet életben is, a házasságnak a kérdése, úgyhogy már ott az elején próbáltunk olyan házas alkalmat tartani, ami egyszeri alkalom volt, de hogy ez segítsen másoknak is, illetve segítsen rajtunk is. Tehát minket foglalkoztatott ez a téma, ezért ilyen gyülekezeti alkalmat is szerveztünk. Nyilván, hogyha nem lett volna rá igény meg kereslet, akkor ezeket nem szervezzük meg, tehát nem magunknak szerveztük, hanem volt egy olyan érzékelés is, hogy erre nyitottak az emberek, és hogy ezt lehet tovább vinni. Ezek egyébként Debrecenben is megjelentek, mert ezek fontosak voltak számunkra. Úgyhogy ha össze akarom kapcsolni, akkor az én részemről így jön, a feleségem részéről talán a babamakör volt az, ami egyértelmű volt, hogy megjelenik.
Miután összeházasodtunk, belevetettük magunkat a szolgálatba, de annyira, hogy tényleg reggeltől estig jöttünk, mentünk, nagyon sok hittanúrát tartottunk, nem is kezdem el sorolni, reggeltől estig úton voltunk, legalábbis én visszatekintve így érzem, meg így éreztem, és tudtuk, hogy a kapcsolatunknak, a házasságunknak szüksége van gondozásra, de valahogy erre szerintem nem szántunk elég időt, ezt utólag én így látom, és nagyon hamar, viszonylag hamar érkezett az első gyermekünk, és annyi sok kihívás, meg ugye új gyülekezetbe kiköltöztünk, Nyírtelekre, új településre költöztünk, gyermekünk született, tehát annyi sok újdonság történt velünk hirtelen, hogy éreztük, hogy nagyon kellenek a kapaszkodók, és voltak kihívásaink, voltak nehézségeink, meg kellett tanulnunk jól kommunikálni egymással, mert sokszor az ember azt gondolja, hogy minden olyan természetesen működik egy házasságban, a gyülekezetben, majd minden szépen simán megy, de ezt éreztük, hogy ez nem így van. Úgyhogy nekünk is volt, hogy Isten megállt, parancsolt, és meg kellett állnunk, és sok mindent újra kellett értékelnünk, vagy tisztázunk magunkban, a házasságunkban, a szolgálatban, a gyermeknevelésben, a szerepeinkben, hogy jó helyen vagyunk-e, mire mennyi időt és energiát szánunk, hol vannak az egyensúlyok. Úgyhogy ezt nehéz volt megtalálni, és talán még ez a mai napi kihívás.
Úgy gondolom, hogy azért ez sokaknak kihívás napjaink van, és azért önvizsgálatra, önismeretre is szükség van ahhoz, hogy ugye úgy kommunikálva akár a házastárssal, vagy akár a gyermekeink felé, vagy úgy élni eléjük az életünket, ami ugye tudjuk, hogy mintaként szolgál nekik, és jó, hogyha ezt felismeri az ember, és dolgozik rajta, hogy ezt megerősítitek?
Igen. Én meg tudom erősíteni, és én azt gondolom, hogy eleve Isten arra hív minket, tehát arra is hív minket, hogy legyen egyfajta önreflexiónk. Az ember reflektáljon az ő életére, vizsgálja meg újra és újra. Ez egyébként a református gondolkodásunknak is része, és a szükséges korrekciókért próbálj meg mindent megtenni. Úgyhogy ez fontos.
Igen, hajlamosak vagyunk szerintem belekényelmesedni abba, hogy hát mi ezt az örökséget hoztuk, ezeket a mintákat kaptuk, és akkor ezeket visszük tovább, és a másik szokja meg, vagy fogadja el, hogy mi így működünk, de nem ez az útja egy kapcsolatnak. Ha felismerünk valamit, ami nem jól működik, vagy ami nem jó minta, akkor ez a mi felelősségünk, hogy változtatunk-e rajta, vagy nem, onnantól kezdve az már rajtunk áll.
Igen, a feleségemhez kapcsolódva, hogy tehát nem biztos, hogy minden nemzedék és generáció ebben él, de látjuk azt, hogy talán azok, akik a mi korosztályunkban vannak, vagy picit fiatalabbak, még van nálunk is fiatalabbak, azoknál megjelenik az, hogy az a gondolat, hogy ugye a szülők, amit tesznek a gyerekkel az első években, az mennyire meghatározó, és ahogy elkezdenek felnőni, akkor szembesülnek azzal, hogy nekik milyen volt a gyermekkoruk. és itt nem tragikus gyermekkorokra gondolok feltétlenül elsősorban, hanem rendes gyermekkorokra, de ugye azt hallják, hogy ami akkor történt, az meghatározó, tehát a szülők cselekedete volt az, ami eldöntötte, hogy velük mi hogyan történik. És ott állnak felnőttként, sokszor a szülőket hibáztatva, hogy miért ilyen az életük. Amikor felnőttként már megvan a lehetőségünk arra, hogy reflektáljunk arra, ami velünk történt, vagy éppen velünk történik, és próbáljunk meg változást hozni. Úgyhogy a szavait csak szeretném kicsit így kihangosítani, meg kontextusba helyezni, hogy nem biztos, hogy minden rádió hallgatónak ez a felfogása, meg megtapasztalása, de számunkra ezért is vált hangsúlyossá a saját felelősségünknek a hangsúlyozása.
És ugye itt együtt gondolkodva, hogy a különböző gyülekezeti tagokkal, különböző gyülekezetekben, akár a édesapákkal, akár ugye fiatal házasokkal, hogy így megerősítésül is szolgálnak egymás felé azok az élethelyzetek is, amiket ilyen keretek között megosztva egymással támogatásra is adhat kiinduló pontot.
Igen, ezt szerintem bátorító mindenkinek, hogyha az ember nem úgy állítja be magát, hogy mi vagyunk a tökéletes házaspár és a tökéletes édesapák és édesanyák mintaképei. Sosem próbáltuk ezt mutatni, most sem próbáljuk, mert felvállaljuk, hogy nekünk is vannak nehézségeink, vannak küzdelmeink, van kibe kapaszkodnunk, ezt is felvállaljuk, hogy ki az, akire mi támaszkodunk, és őt nyújtjuk másoknak is segítségül. Krisztus kezébe kapaszkodunk, úgyhogy ez bátorító szerintem mindenkinek, hogy azt látják, hogy nem egy tökéletes, megközelíthetetlen, mindent jól kézben tartó házaspár és lelkész házaspár vagyunk.
És ugye a mindennapok történései sokszor akár felül is írják azokat a gyermeknevelési gondolatokat, amelyeket talán megfogalmaz magában az ember. Néhány szót szólnátok a gyermekeitekről, vagy azokról a nevelési elvekről, amelyeket ti megfogalmaztatok?
Szívesen beszélünk róluk, mert csodálatosak, nagyszerűek. A fiúk, három fiú született, még Nyíregyházán, de már Nyírtéken nőttek fel, 8, 10 és 6 évesek, illetve a kislányunk, ő Debrecenben született, már ő 2 éves múlt. Tehát a gyermeknevelési elveinkkel nem dicsekszünk annyira, mert az elveket a gyakorlatban nem mindig tudjuk végrehajtani. Tehát vannak gondolataink, aztán az ember szembesül azzal, hogy ugye nem szépen kigondolja majd mit, hogy fog csinálni, aztán szembesül azzal, hogy nem olyan könnyű azt végrehajtani. Ami fontos volt számunkra, vagy ami fontos számunkra, az, hogy legyen egy egészséges istenhitük. Ez egy folyamatos nehéz kérdés szerintem a keresztény embereknek, aztán a lelkésznek még inkább talán, mert hogy ugye vannak elvárások a lelki pásztorral szemben. Ezt nem negatívumként mondom, hanem ennek van pozitív része is, és lehet, hogy a lelkész gyerekekkel szemben is vannak elvárások. Eddig nem volt, tehát eddig nem ebben éltünk. Tehát nem a gyülekezetek, ahol korábban voltunk, ott ezek nem jelentek meg így, hogy nagyon számon kérték volna azt, hogy a mi gyermekeink hogyan viselkednek, hogyan ülnek be egy Isten tiszteletre, vagy mit csinálnak ott, hogyan viselkednek. Tehát a gyülekezetekben nem éreztük ezt a nyomást, hogy nekünk ilyen mint a gyerekeket kéne adni. De biztos figyelték őket, meg látták őket, ezzel mi együtt élünk. Tehát a hitélet az nagyon fontos, aminek két részre osztanám. Az egyik az, hogy mi hogyan imádkozunk értük, mit viszünk az életükből Isten elé, a másik az, hogy Istent hogyan visszük az életükbe. Mind a kettőben lehetnénk ügyesebbek. Igazság szerint reménységünk van, hogy Isten kipótolja azt, amit mi teszünk.
Meg ha ők egyszer Istenre igent mondanak, az kegyelem lesz, tehát az nem rajtunk múlik. Nyilván a mi részünket megtesszük, de Isten kegyelme az, hogyha ők hitben élő felnőttek ki, hitben élő emberek kiválnak. Nagyon különböző mintákat hozunk a családjainkból, a mi személyiségünk is nagyon különböző. A férjem, még ők hárman nevelkedtek fiúk együtt, én pedig egy korban hozzám nagyon közel álló nővérrel nevelkedtem, és később érkezett hozzánk egy kisfiú, tehát van egy nővérem és egy öcsém. Nálunk egy csendesebb otthont kell elképzelni, ahol lánykák játszadoznak vidáman és csendesen, a férjeméknél pedig egy hangosabb és temperamentumosabb családi élet lehetett, már ahogy én így elképzelem utólag, meg összerakom a mozaikokat. Úgyhogy ezt a kettőt, hogyha összegyúrjuk, akkor hát néha egy, nem tudom, úgy tűnik, hogy ilyen káosz. Tehát a fiaink hangosak, ami nekem furcsa, mert én nem ebben nőttem fel, és nem is gondoltam, hogy én ilyen fiús anyuka típus lennék. Úgyhogy ebben is vannak kihívások, hogy az ember a saját komfortzónájából kilép, amikor más személyiségű embereket kap, hogy őket gondozza, őket terelgesse, őket nevelje. Tehát mindannyian nagyon különbözőek, nagyon értékesek, de meg kell találni hozzájuk az utat, és ez nem könnyű. Úgyhogy keressük hozzájuk az utat nap mint nap, hogy mindegyiknek azt adjuk, amire pont neki akkor szüksége van, akár fiú, akár kislány. Nem könnyű, de igyekszünk.
Igen. Ha lehet ehhez kapcsolódni, akkor most itt a hét életet hangsúlyoztam ki, és ez azért fontos, azért is fontos szerintem, mert ha van egy jó belső iránytűje az embernek, akkor mindegy, hogy milyen szakmát választ, vagy milyen hivatásba kerül, vagy milyen élethelyzetbe kerül, az nagy segítség lesz. Persze az emberben ott van egy másik gondolat is, tehát nyilván az ember ezt mondja, hogy az Isten hit legyen az első, de mindig önvizsgálatot kell tartani, hogy mi a mi motivációnk. Tehát nem hangsúlyosabb-e az, ami ma a menő szokott lenni, tehát hogy a gyermeknek mindenképpen legyen diplomája, mindenképpen legyen meg a nyelvvizsgája, mindenképpen legyen meg egy olyan tudás, amivel majd jó munkahelyen lesz, ami fontos, csak a kérdés az, hogy ez az elsődleges, vagy nem. Illetve az is hangsúlyos, hogy ugye mind a négy az különböző karakter, mind a négy különböző személyiség, és tehát ne formára neveljük őket, hanem a nekik megfelelő módon, és ne támasszunk olyan elvárásokat feléjük, ami az egyiknél elvárható, a másiknál nem. Ez egy nagy kihívás, vagy egyszerre kell négyféleképpen szólni egy adott helyzetben, és volt néhány dolog, hogyha most már egy kicsit konkrétabbat is megemlítek, ami hangsúlyossá vált számunkra, hogy minimalizáljuk a képernyőidőt, ami, ahogy bemegyünk iskolába hittanórán, ez ilyen nagy meglepetés szokott lenni a gyerekeknél, hogy mi igyekezzük ezt kordába tartani, nagy küzdelem, sokszor nem megy, de igyekeztünk inkább mi mesélni nekik esténként, vagy volt, hogy diafilmet néztünk. Küzdelmes, a gyerekek nem ezt szeretnék, ha egyszer láttak képernyőt, akkor inkább azt, illetve tehát a kortárs kultúra is inkább a fele viszi az embert, hogy ha képernyő alatt van a gyermek, az sokkal egyszerűbb, mert nem kell vele foglalkozni. Nem csak távol tartani őket, tehát egy életkorig távol tartani őket, meg minimalizálni, illetve utána az, hogy hogyan tudják rendesen használni azt a virtuális teret, amiben belecsöppennek. Most ez a következő lépés, amiben éppen benne vagyunk. Aztán fontos volt számunkra, a természetünkből jött, hogy a zene az meghatározó legyen az életükben, a mi életünkben meghatározó, vannak otthon hangszereink, és hálásak vagyunk, hogy tehát szeretnek énekelni, meg ebben részt vesznek. Van olyan gyermek, akinél hogy hangszer tanuljon, az küzdelmesebb volt, valakinél ez természetesebben jött, de a zene az fontos volt. Illetve fontos az, hogy mozogjanak, meg hogy legyenek a szabad levegőnként fontosak. Nem mindig adunk elég területet ezeknek, de ezek is meghatározóak voltak.
És ha már mozgás, azért itt hadd említsem meg, hogy az idei évben te is részt vettél a Balatonátúszás sporteseményen, ugye a teljes távot teljesítetted. Ezt hogy élted meg?
Igen, különleges volt. Azt mondanám el, hogy ha már itt a mintákat hozta a feleségem, akkor a mi családunkban a zene meg a sport az fontos volt, hogy zenéljünk és hogy sportoljunk. Zenészek is vannak a családban, és édesapám, ő úszott, nagyon szeretett úszni, ha tehette, minden nap elment úszni. Őt ez feltöltötte. Illetve a egészsége szempontjából ez hasznos volt, hogy minden nap mozogjon. Ő majdnem minden évben átúszta a Balatont, ott volt az elsőnél is. És szerette volna, hogyha az ő fiai követik a példáját. Az egyik öcsémet már rávette, ő jobban úszott, meg többet úszott, mint én, versenyszinten is, és jó párszor átúszta, és idén, engedtem, bennem is megvolt már a vágy, de mindig ki volt, úgyhogy jelentkeztünk, együtt jelentkeztünk, és úgy volt, hogy együtt ússzuk át hárman a Balatont, de ez a Ez nem történt meg, mert ő hirtelen elhunyt májusban. Úgyhogy az átúszás egy része végül is egy emlékúszás volt, az öcsémmel együtt készültünk, és akkor az ő emlékére átúztuk. Együtt neveztünk be, de nem úszhattuk át édesapámmal, úgyhogy volt egy ilyen része. Másrészt, tehát az ember érzi azt, hogy jót tesz neki az úszás, meg kellenek a kihívások. Valahogy ezt látjuk a fiúkban is, hogy a férfiak, fiúk a versenyeket szeretik. Tehát sokszor olyan pontokért hajtunk meg érmekért, aminek egyébként semmi értelme sincs. Tehát van egy ilyen része is. Van egy jó értelembe vett motiváló része is. Úgyhogy hát én most melúszásra mentem végig, és amikor végeztem néhány hét után, azt fogalmazódott meg bennem, hogy akkor jövőre gyorsúszással megyek végig, úgyhogy most ez hajt engem, hogy jobban megtanuljak gyorsúszni, és le tudjam úszni a távot.
Beszélgetésünk végén pedig, ha egy picit a jövő felé tekintünk, akkor akár a rövid, vagy akár a hosszú távú tervekről, célokról, magánemberként, családként, illetve gyülekezeti szinten mi az, ami esetleg megosztható?
Mindenképpen tervben van, hogy egy kismamakör induljon el a gyülekezetben. Ez személyes vágyam is, mert több kismamakörnek voltam a tagja, és szerintem egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a hasonló élethelyzetben lévő édesanyák, kismamák megoszták egymással az örömeiket és a küzdelmeiket, de nyilván ezt bármilyen más közösségben is megtehetik más alkalmakkor, ezért én fontosnak tartom, hogy a kismamakörön is az ige legyen a középpontban, és az édesanyák azért az Isten tiszteleteken, vagy abban a közösségben, akik vasárnaponként találkoznak, vagy akár bibliórás közösségben találkoznak, nem tudnak sokszor részt venni, és ezért nagyon fontos a kismamakör, mert itt a Biblia is előkerül, illetve az élethelyzetből adódó különböző témák előjöhetnek, amiket meg tudunk beszélni. Szerintem ennek nagyon nagy áldása van, és nagyon várom, hogy ez szerveződjön és elinduljon. Bízunk benne, hogy Isten áldása lesz rajta is. Egyre több kismama csatlakozik majd hozzánk.
Hát, ami a gyülekezetet érinti, ugye szeretnénk először még alaposabban megismerni a települést és a gyülekezeti tagokat is. Hangsúlyos az ifjúság, szeretnénk őket megszólítani, olyan teret adni nekik, ahol biztonságban lehetnek, ahol Istent megismerhetik, ahol növekedhetnek, illetve az, ami eddig volt a gyülekezetben, azokat megtartani a jó dolgokat. Az énekkar nagy kihívás lesz, a bibliórát újraindítani. Úgyhogy ezek ott vannak. Nagyon, ezt a szót használom, hogy nagyon motiváló a gyülekezetben lenni, mert olyan emberekkel vagyunk körbevéve, tehát olyan emberekkel találkozunk, akik tenni akarnak. Sokszor jó párszor az ember elkeseredik, mert látja azt, hogy milyen a mi világunk, és a világunkban a bukás következtében a bűn jelen van, és annyi rossz dologgal találkozunk, tehát annyi rossz hír vesz bennünket körül, hogy az elkeseríti az embert, de amikor megszól az örömhír, az az egy örömhír, az mindent felül tud írni, úgyhogy ha már a személyes szintet is így meg lett említve, akkor ez, hogy az örömhír, ez minél jobban átjárja a mi életünket, és akkor hát, ha ez az örömhír, ez valahogy ragyogni fog mások felé is, és hogy a közösségünk ez is ezt határozza meg minél jobban, és a településen ez így nyilvánvalóvá legyen.
Isten gazdag áldását kívánom szolgálatotokra, életetekre, családotok életére, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és beszélgethettünk ebben az órában. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Áldás békesség!
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában Szabóné Kovács Mártával és Szabó Pállal református lelkipásztorokkal beszélgettünk, akik a Szikszói Református Egyházközségben kezdték meg szolgálatukat néhány hónappal ezelőtt. Köszönjük, hogy Önök is velünk tartottak, az Európa Rádió Találkozások című műsorát hallották, a szerkesztő Kisné Veres Viktória búcsúzik Önöktől, viszonthallásra!
Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Father in heaven.
how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises, as your people declare your mighty words.
Blessed be the Lord.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó.